Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy eljöttünk ma is ide a te házadba, azért, hogy imádjunk téged és meghallgassuk a te üzenetedet. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk lelked által, és add, hogy megértsük a te szavadat. Kérünk téged, hogy szavadba legyen gyógyító ír, legyen benne erő, legyen benne az igazság, legyen benne a szeretet, a kegyelem, mindaz, amit te belerejtettél, és segíts, hogy mindazt át tudjuk venni, bízva hittel a te szavaidban, hogy miénk legyen minden kincsed, minden ajándékod, amivel meg akarod ajándékozni a szívünket, az életünket. Kérünk téged arra, hogy te töltsd be örömmel és békességgel a szívünket ebben az órában, amikor az ígédre figyelünk, és kérünk, hogy amikor az úrvacsorában részesülünk, akkor is hitáltal tudjunk részesülni benned és a te javaidban. Köszönjük néked, hogy együtt lehet a gyülekezet, hogy imádhatunk téged, hogy tisztelhetünk téged. Kérünk, hogy áld meg ezt az órát a számunkra. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét leülve figyelemmel hallgassátok meg az apostolok cselekedeteiről írt könyvből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részét olvassuk, az első 4 verset, és utána a 14. rész 2 utolsó versét. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részének az első 4 versét olvassuk, utána a 14. rész 26-tól 28. verseit. Valának pedig az Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a kürénei Lucius és Manán, ki Herodessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, melyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elküldték őket. Ők annak okáért, miután kibucsáttattak a Szentlélektől, lemennek Szeleukciába, és onnét eleveztek Ciprusba. És a 14. rész vége. És onnét elhajózának Antiókiába, ahonnét az Isten kegyelmére bízták volt őket arra a munkára, melyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal. Kedves testvéreim, az antiókiai gyülekezetet vizsgáljuk vasárnapról vasárnapra, mert mint egy mintaként, normaként állítja őket elénk az Úr lelke, és jól tesszük, ha újszegedi gyülekezetként mi is odafigyelünk arra, amit bennük tanít nekünk, vagy általuk tanít nekünk az élő Isten. Az elmúlt alkalommal láttuk, hogy az antiókiai gyülekezet egy nagyvárosban volt, egy multikulturális nagyvárosban, és maga a gyülekezet is multikulturális volt, tehát tagjai sokfélék voltak. De minden sokféleségük és különbözőségük ellenére komoly szeretet kapcsolat kialakítására törekedtek egymással, és így szerettek volna a valóságba is megélni, és meg is élték azt az egységet, amit Krisztusban Jézustól kaptak. Tudták azt, hogy mi Krisztus által Isten családja vagyunk, familia Dei vagyunk ebben a világban. És igyekeztek is ennek megfelelően élni. A felolvasott mai szakaszunkban azt látjuk, hogy nem erre ment rá minden energiájuk. Sok keresztény közösséget fenyeget az a veszély, hogy túlságosan befelé fordul, és az energiáit, az erőit javarészt arra fordítja, hogy az emberek egymás közti kapcsolatát valahogy hát megerősítse. Ez nem baj, csak az a baj, amikor ez egyoldalúvá válik, és közben elfelejtkezik arról, hogy nem csak befelé van a gyülekezetnek élete, hanem kifelé is kell, hogy legyen egy élete. És van neki egy küldetés, egy missziói feladata ebben a világban. És úgy tűnik, hogy ebben az antiókiai gyülekezetben ezt az egyensúlyt megtalálták. Nem estek egyoldalúságba. miközben befelé az emberek, az ott lévő hív emberek az egymás közötti kapcsolatokat igyekeztek megerősíteni és szeretetben elmélyíteni, aközben a gyülekezet kifelé is figyelt, és azt keresték, hogy hogyan tudnánk elérni a körülöttünk élő embereket, akik nem keresztények, vagyis hát pogányok voltak. Hogyan tudnánk elérni a kultúrát, amiben a mi gyülekezetünket Isten belehelyezte. Úgy látszik, hogy ebben a gyülekezetben megtalálták, ismétlem ezt az egyensúlyt, és itt a felolvasott igerészben azt látjuk, amikor tulajdonképpen ők neki feszülnek ennek a kifele irányuló missziós, evangelizációs, mindegy, hogy hogy nevezem most, munkának. A gyülekezet, talán még ennyit előre bocsátanék, nem elégedett meg azzal a fajta missziós munkával, amit már a tagjai, akik hívő, Krisztus követő emberek voltak, végeztek, mert hogy azok gyülekezetből kimenve, ugye elmentek, van, aki rabszolga volt, van, aki ilyen-olyan munkába állt, ilyen-olyan társadalmi rétegben élt, és gondolom, hogy ott ők beszéltek erről az ő hitükről másoknak. Tehát volt egy ilyen személyes evangelizáció az életükbe. De ez nem volt elég. Azt is el lehetett mondani, és el tudjuk mondani, hogy maga a gyülekezet azáltal, hogy ott létezett, egy unikum volt abban a nagyvárosban, egy teljesen egyedülálló jelenség. Már a létével is, pláne, hogy olyan szeretett kapcsolatok voltak közöttük, meg olyan kis mini Isten országa volt minden hibáival együtt, amilyen, ezzel már, tehát már a létével, a puszta létével is evangélizálta a környezetét, és misszionálta a környezetét, és túlmutatva magán fölhívta az emberek figyelmét az Úrra. De se a személyes evangélizációval nem elégedtek meg, se ezzel, hogy hát a gyülekezetünk már úgyis itt van, aztán már a létével is evangélizálja a környezetét, ezzel se elégedtek meg, hanem úgy gondolták, hogy tovább kell ezen lépni, és be kell állítani olyan embereket, akik kifejezetten azzal foglalkoznak, teljes időbe, teljes energiájukkal, hogy elérik a nem is csak a város népét, hanem már a város határain túl lévő pogányokat, és viszik nekik Jézus Krisztus evangéliumát, Jézus ismeretére tanítgatják őket. Ennek a munkának a kezdete az, amit itt látunk ebben a felolvasott ige szakaszban. Hiszen azzal végződik ugye ez a 13. rész első néhány vers, hogy Pált és Barnabást elküldik, és ők elhagyják a várost, és elhajóznak Ciprus szigetére. Aztán utána olvassuk tovább, hogy visszatérnek, és mennek ide, mennek oda. Magyarán az Pál apostol első missziói útja kezdődik el a gyülekezetnek ezen döntése által. No, hát nézzük egy kicsit közelebbről ezt az egész kifele irányuló akciót. Az első dolog, amit szeretnék ebből aláhúzni, vagy kiemelni előttetek, hogy a Szentlélek főszerepet játszik ebben az egész dologban. A Szentlélek a főszereplő. Ennek a kifele irányuló offenzívának, ha szabad így mondanom, a hátterében Isten lelke húzódik meg. Na már most, ahogy olvasok itt az igét, hajlamosak vagyunk nem észrevenni, hogy többször is ugye utal a világosan a Lukács a Szentlélekre. Mikor azért szolgáltak az Úrnak és bőtnek, mondta a Szentlélek. Mondta a Szentlélek. Akkor megvan, hogy mit mond. Miután kibocsáttattak a Szentlélektől, lementek Szeleuciába. Tehát a Szentlélek indítja őket útnak. Tehát többször is hangsúlyozza az apostol, és ezt még majd külön is megvizsgáljuk, az evangélista többször hangsúlyozza, hogy a Szentlélek áll ezen akció mögött. Na most testvérek, nagyon fontos ezt látnunk és értenünk, hogy a gyülekezet, ez az antiochiai gyülekezet nem így a hasára ütött, hogy ne csinálunk már valamit így a pogány világ felé, aztán valahogy próbáljuk valahogy őket keresztényesíteni, hanem ez nem egy emberi ötlet volt, nem egy emberi elgondolás, hanem egy kifejezetten a Szent Háromság Istentől jövő indítatás. Mondta a Szentlélek. Szükséges egyébként itt felidéznünk, hogy Lukács evangélista különösen is sokszor hangsúlyozza már Jézus Krisztus személyével, küldetésével kapcsolatban is a Szentlélek Istennek a szerepét. Ha csak úgy visszaemlékeztek, mindjárt tudnánk emlékezetből is mondani, hogy írja az evangéliumában, hogy fogantatik a Szentlélektől. A Szentlélektől fogantatik. Akkor utána olvassuk az ígében, hogy a megkeresztelkedésekor a Jordánban leszállt őre jár a Szentlélek. Aztán ezért Jézus Szentlélekkel telve tért vissza a Jordántól, és vitették a lélektől a pusztába, amikor megkísérti a sátán. És utána megint mondja Lukács, és visszatért a lélek erejével Galileába. Tehát már Jézusnak a küldetésével kapcsolatban is Lukács evangélista különösképpen is hangsúlyozza a Szentléleknek a jelenlétét, a Szentlélek szerepét, a Szentlélek munkáját. És amikor tovább lép, és Lukács nem csak az evangéliumát írja, hanem az apostolok cselekedeteiről írt könyvet is, akkor ebben a könyvben is folytatja ugyanezt a vonalat, és mondja, amikor Jézus elment a mennybe, elküldi maga helyett a tanítványokhoz a Szent Lelket. Ahogy őre jár leszállt a Jordánnál, úgy száll le pünköstkor a tanítványaira is a Szent Lélek. És attól kezdve az ő jelenléte miatt kapnak erőt arra, hogy a tanítványok elinduljanak, és végezzék a missziói szolgálatot a különböző helyeken. Döbbenetesen látszik, hogy Lukács kifejezetten hangsúlyozni akar, hogy a tanítványoknak a missziói szolgálata mögött, hogy Jeruzsálemben, Samáriában és a föld végső, emögött, az egész mögött ott húzódik a Szent Lélek, aki elindítja ezt a munkát, mint egy az első szikrát adja ennek a munkának. És utána látszik az, hogy nem csak, hogy a szikrát adja a Szent Lélek ennek a munkának, hanem vezérli ezt a munkát. Vezeti. A Szentlélek nem engedi Pált valahova, aztán meg küldi valahova a Pált, a Szentlélek. És sok idézetre tudnék sorolni, de nem sorolom őket. És az is látszik, hogy nem csak indítja, nem csak vezérli a Szentlélek ezt a missziós, evangelizációs munkát, hanem az erőforrása is ennek, mert ő adja meg a tanítványoknak, hogy teljes szabadsággal beszéljenek Jézusról a pogányoknak, meg a zsidóknak is, és hívják az embereket ennek a csodálatos Úrnak a hitére és a követésére. Ő adja neki ezt a szabad, felszabadult beszédet, ezt a bátor beszédet, hogyha tiltják őket, be akarják fogni a szájukat, és minden aljas dolgot művelnek előkük, akkor is ott állnak és bátran beszélnek. És látjuk azt is a Lukács írásaiban, hogy a Szentlélek az, aki biztosítja ennek az egész munkának az eredményét, mert ő az, aki megnyitja az emberi szíveket az ige előtt, ő, aki ébredést ad Jeruzsálemben és aztán más helyeken is, és újjászül és hitre segít embereket, tehát Lukács hangsúlyozza erősen, hogy a misszió, az evangelizáció, amikor Jézus jó hírét viszik az embereknek, és hívják az embereket az ő hitére, ez nem egy emberi próbálkozás, vagy egy emberi belátásból született akciózás, hanem ez az Istenre, a Szent Háromság Istenre megy vissza. A Szent Lélek Isten által. Akinek egyébként az istenségét elég nehéz tagadni, például ezeknek az igéknek alapján. Hát hiszen Isten lelke, a Szentlélek, ő is egy személy. Világosan látszik, ha az lenne, amit a Jehova tanúi mondanak, hogy ő egy erő, vagy amit mások mondanak, hogy az csak egy jelző, a Szentlélek, Istennek egy jelzője. Személy. A személy mondja ezt, vagy azt. A személy, amelyre én őket elhívtam. Kibocsáttattak a Szentlélektől. Kiküldi. Kálvin mondja, hogy ez elég nehéz, a Szentlélek isteni személy volt, tehát ezek után csak ennek az egy igének az alapján letagadni. A Szentlélek isteni személy, aki ott áll Jézus Krisztus nevébe, Jézus képviseletébe, és indítja ezt az egész munkát. De az is érdekes, hogy a Szentlélek nem hagyja ki ebből a gyülekezetnek, az antiochiai gyülekezetnek a vezetőségét. Ő nem úgy, hogy megkerüli az általa kijelölt és általa hivatalba állított gyülekezet vezetőket. Ő ezeknek a gyülekezet vezetőknek szól, hogy ezt és ezt tegyétek meg nekem. A Szentlélek nem lépi át a maga által teremtett és létrehozott rendet. Megtehetné azt is, hogy Pálnak meg Barnabásnak külön szól, hogy na, induljatok el és csináljatok, de nem. annak a testületnek szól, vagy annak a kisebb férfiúi közösségnek szól, amelynek ők is tagjai, öten vannak, és ebből kettő, Pál és Barnabás, de az öt, már van majd mellettük másik három, nekik szól a lélek, hogy kezdjétek el ezt a munkát, mert én Pál és Barnabás által el akarom ezt kezdeni. Ma is úgy van, testvérek, talán ennyire tudjuk ezt alkalmazni, hogy a gyülekezet vezetősége az az Isten lelkétől hivatalba állított testület, akiket a Szentlélek nem kerül meg, akiken keresztül dolgozik egy gyülekezetben, vagy egy gyülekezet által, akiket föl akar használni. Egyáltalán nem lényegtelen szerepük van ebbe az egész dologba, az antiochiai gyülekezet vezetőségnek. Ma sincs egy gyülekezet vezetőségének jelentéktelen dolga. Nem csak az a dolga egy gyülekezet vezetőségének, hogy az árszámadást meg a költségvetést elfogadjuk, hanem az, hogy a gyülekezet egész lelki életét a kezünkben tartsuk, és a lélekre figyelve irányítsuk és vezessük. Nem csak az a feladatunk, hogy lebonyolítsunk egy építkezést, és a pénzügyeket rendezzük. Ez is a dolgunk, de nem csak ez a dolgunk, hanem lelki feladataink vannak, lelki küldetésünk van a gyülekezet életébe. Nem egy díszpinty állás a presbiteri állás. Édesapám szokta ezt mondani, hogy vannak ilyen díszpinty presbiterek, akik, hogy én presbiter vagyok. De nem csinálok semmit. Tehát se fizikailag, se lelkileg, se szellemileg is semmi erőt nem vetek be annak érdekében, hogy a gyülekezet valahogy egyáltalán legyen, és a küldetését ebbe a világba be tudja tölteni. Mert ezt be kell töltenünk, és ez egy nagyon-nagyon felelősségteljes feladat. A lélek minket is használni akar a gyülekezetünk, akár belső, akár kifele irányuló élete szempontjából. No hát, a lényeg azonban, amit az első pontban hangsúlyozni akartam, hogy emögött az egész kifele irányuló missziós, evangelizációs akció mögött nem emberi tényezők állnak. Nem emberi megfontolások, emberi belátások, hanem kifejezetten a Szentlélek Isten indítja meg ezt a munkát. Az Úr áll mögötte. A Szent Háromság Isten áll a misszió, az evangelizáció mögött. És ma is ő áll mögötte. A következő pontban, a második pontban a Szentléleknek az akaratáról szeretnék egy kicsit beszélni. Ugyanis ebben a szakaszban, amit itt olvasunk a 13. részben, a Szentlélek egyértelművé teszi az akaratát. Azt mondja, nézzük sorba, hogy mit mond a Szentlélek. Válasszátok el nékem. Vagyis a gyülekezet öt tagú, hogy így mondjam, vezetőségének szól, hogy maguk közül különítsék el, állítsák félre, állítsák ki Barnabást és ezt a Pált, Sault, mert ő akarja, mármint a Szentlélek akarja őket használni. Nekem különítsétek el őket. Nekem állítsátok félre magatok közül őket. Egy parancsot mond a lélek. Egy parancs. Válasszátok el. Egy imperatívus. Felszólítás, testvérek. Mert a Szentlélek nagyon jól tudja, hogy ő az gyülekezet irányítója. Ő parancsol ott. Nem, hogy ha van esetleg néhány percetek, akkor tegyétek már meg ezt nekem, vagy ha úgy, ti is úgy gondoljátok, akkor esetleg próbáljátok már megoldani ezt a dolgot. Nem, parancsot ad, hogy ezt tegyétek. Mert a Szentlélek Jézus Krisztus képviseletében, illetve Isten képviseletében az ő népének, egy gyülekezetnek, egy helygyülek a kormányzója. Ő irányítja, ő kell, hogy irányítsa a dolgokat. Ma is ő kell, hogy irányítsa a dolgokat. A Szentlélek ma az ige által szól bele egy gyülekezet életébe, egy presbitérium életébe. Az ige által, ő ez által kell, hogy vezesse a gyülekezetet. A gyülekezetet, testvérem, nem lehet úgy, hogy van öt ember, vagy tíz ember, vagy nem tudom hány ember, és akkor saját feje után most ők most ezt gondoltuk, most azt látjuk jónak, mi szerintünk most ezt így kéne, meg úgy kéne. Nem, testvérek. Ez nem egy humanista vállalkozás, nem egy parlament, nem, én nem tudom micsoda. Ez más, ez az Isten gyülekezete, amit ő az ő lelke által, a lélek meg az ige által kormányoz. És ezért a gyülekezet vezetőségének mindig alázattal kell állnia az Úr előtt, a lélek előtt, hogy mit akar velünk, köztünk, általunk. Ő mit akar? Ez az alapkérdésünk.
Hadd parancsoljon nekünk, és ha parancsol, akkor kövessük. Válasszátok el nékem. De nézzétek, Csóval, azt mondja, válasszátok el nekem. Ezt a nekem szót is szeretném aláhúzni. Nekem. Mert ezzel a Szentlélek kifejezte, hogy ő akarja használni ezt a Pált meg Barnabást. Őket eszközként akarja használni az ő munkájában. Nekem válasszátok el őket. Nem embereknek válasszátok el őket, nem magatoknak válasszátok el, nem tudom, a pogányoknak válasszátok, nekem válasszátok, nekem bocsássátok őket a rendelkezésemre, mert én akarom őket használni. És utána látjuk, amikor ez megtörténik, akkor utána a Szentlélek használja ezeket az embereket eszközként. Abba, hogy eljuttatja az evangéliumot Ciprusba, és aztán a többi városokba. És aztán jön az első missziói út, tehát a második missziói, és aztán utána a harmadik missziói, és ott a negyedik missziói út. És végig a lélek használja ezeket az embereket. Nekem válasszátok el. Testvérek, ha a lélek ezt mondja, hogy neki válasszák el őket, akkor az azt jelenti, hogy Pálnak és Barnabásnak onnantól kezdve oda kellett figyelni, hogy mit akar a lélek tőlünk. Mert nekünk azt kell csinálni, amit a lélek mond. Mi az ő eszközei vagyunk. Ez kihat arra, hogy mit csinálunk, hogy hogyan élünk, hogy mit hirdetünk az embereknek. Ő határozhatja azt meg, mert ő kezébe vagyunk eszközként. Ez megint olyan, amit lehet ma alkalmazni, testvérek. Mert egy hívő embernek, ráadásul aki gyülekezeti munkába áll, akármilyen gyülekezeti munkába, presbiter vagy bármi, nekünk, testvérek, tudni kell, hogy Isten lelke engem itt, ebben a gyülekezetben, erre a munkára használni akar. Kérdés, nekem ki mondja meg, hogy mit, hogyan, mikor csináljak? Az Úr mondja meg, vagy mások mondják meg, vagy ki mondja meg? De az biztos, hogy nekem elsősorban, mint lelkésznek, nekem az Úrra kell figyelni, az biztos. Persze figyelek emberekre is, de elsősorban az Úr mondja meg, hogy mit tegyek, és hogy tegyem. A misszióban nem lehet azt csinálni, hogy az ember gondol egyet, hát szerintem ez egy jó ötlet, és akkor megcsinálom. Meg szerintem ez nem jó, ez az üzenet, amit el kellene itt mondanom valakinek, én valami más fogok elmondani. Nem lehet, testvérek. A Szentlélek adott egy üzenetet, a Bibliában úgy hívják, hogy az evangélium, és a Szentlélek megszabta, hogy egy hívő ember ezt hogyan adja tovább, és azt is, hogy hogyan éljen közbe a gyakorlati életébe. A Szentlélek kell, hogy ezt az egész embert és az egész ténykedését a kezébe tarthassa és irányíthassa. Válasszátok el nekem XY-t. Mert én akarom őt használni. Téged is, meg engem is az Úr akar használni. Hát oda kell rá figyelnünk. Azt mondja a harmadik. Választátok el nékem Barnabást és Saulust. Most az ő nevüket akarom aláhúzni. A Szentlélek közli, hogy meghatározta azoknak a konkrét szemét, akit használni akar. Ez a két ember, testvérek, két istenfélő ember. Ez két komoly hívő ember. Két komoly szent életű ember. A Szentlélek nem használ szentségtelen embereket, testvérek. A Pálról tudjuk, hogy ő miután Krisztushoz tért, egy szent életet, elszakította magát a korábbi dolgaitól, és egy teljesen új életet kezdett, egy szent életet élő ember volt, és ráadásul nagyon járatos volt Isten igéjébe. Nagyon benne volt az igébe, benne élt az igébe. A Barnabásról olvassuk itt kicsit korábban, hogy egy kegyes ember, jámbor ember volt, vagyis hittel és szent lélekkel teljes ember. Ezek, testvérek, nem akármi emberek és személyiségek voltak. Az Úr kezébe volt az életük. Szent gondolkozású, szent életvitelű, tiszta emberek voltak. Tiszta emberek voltak. Zárójel. Nekünk nem kéne ilyennek lenni. Presbiter testvérek elsősorban. Én is presbiter vagyok. Mondom, presbiter testvéreim. De nem presbiter testvéreim. Szent életű ember? Tiszta gondolkozással? Aki benne él az igében? Ilyenek vagyunk. Ilyeneknek kellene lennünk. Két hívő embert választatok el nekem, akik járatosak az én dolgaimban, ismernek engem és szent életet élnek. Őket akarom használni. Két férfiről van szó. Nem mintha Isten a lelke a nőket nem használná. Használja őket is, de itt egy olyan munkáról van szó, amit férfiak kellett, hogy végezzenek. Nem azért, mert a nő alacsonyabb értékű, mint egy férfi. Egyenértékűek vagyunk. De vannak funkcionális különbségek. Az Isten népében van a férfiaknak dolga, és van a nőknek. Mint hogy a családban is vannak férfi feladatkörök, hogy így mondjam, és vannak női, és nagy baj van, amikor összezavarodik az egész, mint ami a mai világban látszódik, az egyenjogúsítás örve alatt. Minden összeborul, meg összezavarodik. Jönnek a férfias nők, aztán jönnek a nőies férfiak. Nem tudnak mit kezdeni magukkal, meg egymással se. Aztán már végül nem tudja kiki, hogy ő micsoda. Most én férfi vagyok, vagy nő vagyok, ugye végül összezavarodik az ember totálisan. Na, summa summarum, hogy itt nem, tehát a szent, nem erről az érték, vagy de ilyen, szó sincs róla, a Bibliában nincs ilyenről szó. Egyenértékű férfi és nő, de más feladatokkal bízza meg őket Isten, és akkor boldogok, ha mind a kettő betölti a maga feladatát, és akkor lesznek harmonikusak. Különben nem. Házasság megy tönkre. Látjuk, azt is látjuk. Na testvérek, itt két férfit választott, akiknek ezt a munkát, ezt a tanító, vezető, irányító munkát rájuk bízta. És nagyon fontos ez a kifejezés is, hogy elhívtam őket. Mondja, ezt a két hívő férfit elhívtam, én magam jelöltem ki őket. Ezért soha nem szabad, mondja Calvin, olyan embereket beállítani gyülekezetbe felelős missziói posztokra, akiket nem a Szentlélek állít oda, akiket nem ő hívott el kifejezetten erre a munkára. Csak olyanokat lehet, akik felől bizonyosságunk van, hogy őt a lélek akarja ebbe a pozícióba tenni. És akkor azokat meg kell bízni. Tehát a Szentlélek parancsol, mint egy eszközként igénybe akarja venni Pált és Barnabást, ezt a két nem akármilyen hívő testvérünket. És aztán olvassuk azt, hogy őket különítsétek el a munkára, ezt szeretném még alá, a munkára, melyre őket elhívtam. Mert ott még abban a pillanatban nem tudta Bál és Barnabás, hogy őket mire kell elkülöníteni, de azt tudták, hogy az egy munka lesz. És amit ők csináltak, testvérek, ez a missziói munka, ez az evangelizáció, ez tényleg munka. Rászolgál erre a névre. Mint ahogy ma is rászolgál, testvérek. Ha a Szentlélek valakit használni akar, az evangélium hirdetésébe, vagy más lelki munkába, az egy munka. Nem csak az a munka, hogy valaki bemegy 8 órára a munkájára, aztán 5 óra felé haza tántorog, aztán otthon folytatja a munkát, kopácsol tovább a számítógépén, telefonál jobbra-balra, vagy éppen üti a kalapáccsal a nem tudom mit, vagy szánt vet egyfolytában. Ezek is munkák, de ez egy lelki munka, amit csinálni kell. Ez, sokak úgy gondolják, testvérek, hogy a lelkészi munka, a presbiteri munka, vagy a misszionárius munka, az valami szórakozás. Az valamilyen könnyed kikapcsolódás az embernek. Az nem munka. Hát az a munka, amit én csinálok. De ez, hogy itten kiáll, az prédikál egyet, meg néha nem tudom, mit csinál, vagy elmegy ide-oda látogat, hát az mi az? Az semmi. Hát testvérek, nem egészen így van. Az munka. A lelki munka is munka, mégpedig nem is akármilyen munka. Ez nem valami vasárnapi kikapcsolódás nekem, hogy ide állok prédikálni. Tehát testvérek, és senkinek nem szabad, hogy ez legyen. Minket, ha az Úr munkába állított, akkor ő egy munkába állított, egy dologra állított minket. Ami nem egy huszadrangú munka a hétköznapi elfoglaltságaink mellett, hanem az egy nagyon fontos munka. Ami legalább olyan fontos, mint hogy családapák legyünk, meg jó munkások legyünk a munkahelyünkön. A lelki munka is egy ugyanolyan fontos munka. És arra bizony energiát kell szánni, meg sokszor szenvedést okoz, meg sokszor nem olyan könnyű. Akár fizikailag, akár lelkileg. Munkára hívta őket a lélek, és minket is arra hív. Tehát a Szentléleknek, testvérek, erre a mondani valójára szerettem volna a második pontba fölhívni a figyelmeteket, hogy mennyire tanulságos, mennyire mély értelmű ez a pár szó itt a Bibliában. Mondd a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, melyre én őket elhívtam. A Szentlélek mondani valója. És az utolsó pontom a Szentlélek akciója. Egy olyan eseménysor indul el itt, testvérek, ennek a mondatnak a nyomán, egy olyan eseménysor, ami valóban a Szentlélek akciójának, a Szentlélek ténykedésének mondható, és nem valami emberi akciónak, emberi vállalkozásnak. Figyeljétek, hogy ez az akció egészen felülről, Istentől indul a lélek által. Hogy kezdődik? Szólt ahhoz az öt férfihez a lélek. És ők, most ezt szeretném hangsúlyozni, megértették a léleknek az szavát. Most megkérdezheti valaki, hogy hogyan szólt hozzájuk a lélek? Hallottak egy hangot a levegőből, vagy hogyan? Nem tudom, testvérek, hogy hogyan szólt hozzájuk. Nem írja a Biblia, nem is érdekes. A lényeg, hogy ezek az antiókiai vezetők érzékenyek voltak a Szentlélek akaratára, és megértették azt az akaratot, hogy mit akar tőlük most az Úr lelke, ki kristályosodott bennük. Mindnyáján egyöntetően arra a meglátásra jutottak, hogy Isten most azt akarja, hogy ezt a két embert különítsük ki magunk közül, állítsuk fél, és bízzuk meg őket azzal a munkával, amitre a Szentlélek hívta el őket, hogy azt végezzék. És most már ne közöttünk álljanak, és a gyülekezetbe végezzék a munkát befelé, hanem menjenek ki, és kívül végezzék a munkát, az evangelizáció munkáját. A lélek ezt akarja. A lélek ezt akarja. Érzékenyek voltak a Szent Lélekre, testvérek. Értitek? Ez nagyon fontos dolog, hogy egy mai hívő ember, egy mai hívő vezető, akár most munkahelyi vezető is lehet az, vagy bármi, munkatársi vezető, de gyülekezet vezető is, érzékeny legyek, hogy mit akar a Szent Lélek. Érzékeny legyek az ígére, mert hozzám ezáltal szól. Érzékeny legyek az íge által ébresztett isteni gondolatokra, ötletekre, hogy mit kell most csinálni, mit akar tőlem az Úr, hogy ezt vagy azt végezzem el. Érzékenység. Aki, testvérek, nem figyel a Bibliára, nem mélyül bele a Bibliába, szentségtelenül él, bűnökbe él benne, nyilvánvaló módon elnyomva akár a lelkiismeretét is, vagy bármi, azt testvérek, elveszti ezt az érzékenységet. Ha ott állunk az Úr előtt, és akarjuk tudni, hogy mit akar egyáltalán, akkor majd ő érzékenyé tesz minket, hogy megértsük az akaratát. Egyébként abban, hogy ezek megértették az Isten akaratát, nagy szerepet játszik az, hogy mit csináltak? Szolgáltak az Úrnak és böjtöltek. Ezt olvassuk. Akkor szólt hozzájuk a lélek. Akkor értették meg. Mi után ők szolgáltak az Úrnak és böjtöltek. Mit jelent az, hogy szolgáltak az Úrnak? Azt jelenti, testvérek, hogy ez az öt férfi, ez összejött, ezek imádkoztak az Úrhoz, odaszánták magukat Istennek, ez az Úrnak való szolgálat kifejezése, odaadom magam Istennek, rendelkezésére bocsátom magam, könyörögtek, így Istennek adva magukat, könyörögtek a gyülekezetükért, a körülöttük élő emberekért, hogy azok is a gyülekezet épüljön, erősödjön, a környezetük valahogy megtérjen, és az Úr evangéliumát elfogadja. És egyáltalán kérték az Urat az imádságba, hogy mutassa meg nekik, hogy mit akar az ő gyülekezetükkel egyáltalán az Úr. Mit akar azzal a gyülekezettel az Úr? Tehát odáldozták magukat az Úrnak, könyörögtek másokért, a gyülekezetért, és közben kérték az Urat, hogy vezesse őket, hogy mi a dolguk ebbe a világba, mit kellene ott nekik valamit csinálniuk a világba, a környezetükért. Az Úr előtt, és hogy ezt mennyire komolyan gondolták, ezért böjtöltek is. Azt mondja az írás, hogy böjtöltek. A böjtölés azt jelenti, hogy teljes erővel odaadták magukat, hogy most nem eszünk inkább semmit. Most nem foglalkozunk ilyen földi dolgokkal, mert oda akarunk állni, és koncentráltan akarunk több időt, sok időt tölteni az Úr előtt, hogy odaadjuk neki magunkat, hogy kérjük őt a gyülekezet dolgaiért, a környezetünkért, és egyáltalán mi a gyülekezetünk küldetése ebbe a világba. Mutassa meg, adjon felvilágosítást. Ezt nagyon akarták tudni. Nagyon vágytak ezekre a dolgokra, testvérek, és ezért szolgáltak az Úrnak. És amikor ezt tették, akkor szólt, hogy akkor értették meg, ebbe a közösségbe értették meg, hogy mit akar tőlük az Úr lelke. Itt váltak érzékenyé az Úr lelkének az indítatására. Lehet, hogy sokszor szeretnénk mi tudni egyébként, hogy mit akar a lélek, csak éppen arra nem vagyunk készek, hogy akár összejöjjünk egy ima közösségbe. Azt leüljünk, hogy Urunk, mit akarsz? Úgy velünk, meg általunk, meg a gyülekezetünkbe, meg a világba úgy általunk elérni, vagy munkálni, Hát úgy nem, tehát úgy, hát ez minek? Hogy böjtöljünk ezért, hogy ezt komolyan kifejezzük az Úrnak, hát az meg még kevésbé megy. Megítél minket, ezt testvérek. De akkor ne nagyon várjuk, hogy az Úr lelke majd világossá tesz nekünk valamit, ha nem vagyunk képesek arra, hogy odaálljunk, és időt és erőt nem kímélve, ugye leüljünk, azt imádkozni kezdjünk, azt odaadjuk magunkat az Úrnak, meg kérjük őt kitartóan a gyülekezetünkért, meg a külvilágért, meg egyáltalán, hogy mutasson nekünk utat, hogy mi a mi küldetésünk, mit tegyünk ebbe a világban, a világért, hogy elérje őket a Krisztus evangélium. Ha nem érdekel minket, akkor nem is fogja a lélek megmutatni. Ha érdekel, akkor meg le fogunk ülni, ezt imádkozni fogunk. Nagyon különös testvérek, hogy amikor így könyörögnek és megértik a lélek akaratát, utána figyeljétek a következő kis mozzanatot. Senki nem mondja, hogy jó, hát ezt akarja a lélek, de hát. Na, ez a következő. De hát, ugye hát ez nem lehet. Hát ez ilyet, hogy ezt a két férfit kiállítsuk magunk közül, mondja az ötből mondjuk három. Hát ne viccelj már, szent lélek. Hogy ezt a Pált, pont Pált, hát ő a tanítónk, egy éve tanít minket az ígére. Hát milyen okos ember. Őt eresszük el magunk közül. És itt van Barnabás, hát őt Jeruzsálemből küldték ide. Hát ő ez a kedves ember, ez az aranyos ember, hát ez hittel és szent léleket, nehogy már elvidd őket közülünk. Hát ezt nem mondhatod komolyan. Nem mondják, testvérek. Nem mondja Pál és Barnabás, de hát urunk, hát te vittél minket ide-oda, és ide is te hoztál minket, és hát itt látod, hogy milyen jó barátok lettünk már ezzel a Manaennel, meg a Luciusszal, meg nem, hát meg szeretjük ezt a gyülekezetet, meg végül is az is szeret minket, hát nehogy már elvigyél minket innen. Kiemelsz minket, nem akarunk menni, hát megyünk a bizonytalanba, hát itt jól vagyunk mi. Ők sem mondják. És a gyülekezet nem mondja utána ennek, amikor előállnak, hogy mit mondott a Szentlélek a gyülekezet. A gyülekezet sem mondja, hogy urunk, hát hogy tehetsz ilyet? Hát rombolod a gyülekezetet Antiókiába, hát elviszed közülünk ezt a két arany embert. Hát most mi lesz velünk akkor, nélkülük? Hát ne tedd már ezt velünk. Hát nem engedünk neked ebbe az Senki nem mond semmit, testvérek, hanem egyszerűen azonnal engedelmeskednek, értitek? Azonnal engedelmeskednek, szinte, mint hogyha egy vagy két napon belül rögtön megtennék, amit a lélek mond. Rögtön elkülönítik maguk közül, és azonnal elküldik őket, akkor menjetek. A lélek ezt akarja, menjetek. És rólunk meg majd az Úr gondoskodik. Támaszt helyettetek két új férfit, vagy nem támaszt. Mi is megleszünk itt. És meg is voltak egyébként. Nagyon jól működtek tovább az antiókiai, bár Pál meg Barnabás nélkül is. Nem tudom, testvérek, tényleg, hogy kell-e mindenhez megint hozzáfűzni valamit. Hogy egyáltalán, hogy a lélek akaratára érzékenylek lenni, ezt megérteni, és utána nem vonakodni, meg nem húzakodni, meg nem tudom, hogy csinálni, hanem rögtön, amit ő akar az íge által megtenni. Megtenni, követni, engedelmesen. Hatalmas kísértés egyébként nekünk, testvérek, hogy akár a presbiterek is vegyék ezt magukra, hogy azt mondjuk magunkba, hát nézzétek, itt egy új templom, itt van egy gyülekezet, vagyunk, mit tudom én, ennyien, annyian, hát igyekszünk egymást szeretni, van egy csomó szolgálat, a gyerekek ott vannak kint, hétközben itt van 50, 60, 70, 80 gyerek, rendben van itt minden. Leülhetünk a babérjainkra, kész, beérkeztünk. Van egy jó gyülekezetünk, leülünk, nem csinálunk semmit. Már nem jövünk össze imádkozni se, pláne böjtölve nem jövünk össze, hogy szolgáljunk az Úrnak, hogy magunkat odaadjuk, hogy keressük az ő akaratát, hogy könyörögjünk a gyülekezetért, a kívülvalókért. Semmi. Na, mert nekünk van egy jó gyülekezetünk, nem kell semmit csinálni. Ez egy nagy kísértés. És ez az antiókiai gyülekezet nálunknál nagyobb gyülekezet, nálunknál jobb gyülekezet volt, és ők se ültek le a babérjaikra, hanem ott könyörgött az öt vezető. Ott adták oda magukat az Úrnak. Ott értették meg a lélek, és engedtek neki. Hát nekünk is, testvérek, ezt át kell gondolni, és meg kell fontolni. És a nagyon szép a záró momentum, amire még a figyelmeteket irányítom, hogy újra olvassuk, hogy miután megértették az Úr akaratát, és engedelmeskedtek, jön a búcsú pillanata. És a búcsú pillanata se csak úgy jön el, hanem ott van a gyülekezet, és azt olvassuk, testvéreim, hogy az emberek böjtölnek, nem mondták, hogy már az előbb böjtöltünk, most már nem böjtölünk tovább, nem, böjtöltek és imádkoztak. Böjt előzte meg a szolgálatot, és böjt előzte meg az imádságukat is, amikor imádságba odabízták az Isten kezére ezt a két embert, akit elküldtek egy pogány világba, akik azt se tudták, hogy igazán merre fognak menni, vagy hát ha tudták is, azért, hogy mi lesz ott, mi várja őket, arról halvány fogalmuk nem volt. Indultak az ismeretlenek, de ezek se tudták, hogy hova küldik őket. Csak azt tudták, hogy az Úr velük lesz. És azért imádkoztak, azért esedeztek, hogy legyen velük az Úr, és őrizze meg ezt a két drága embert, hordozza őket a tenyerén, és testileg is, lelkileg is gondoskodjon róluk. Mert abban az időben nem volt gyors posta, meg nem volt mobil, meg Skype, hogy majd érzékeljük egymást, meg tájékoztatjuk egymást a dolgokról. Ezek most elmennek, az ki tudja, mikor látjuk őket megint. Ha egyáltalán látjuk őket. Hát imádkoztak, és böjtölve imádkoztak ezekére, mert az az imádság nem egy lényegtelen és fölösleges dolog, hogy két ember jön össze egy imaórára, mondjuk manapság, itt vagy ott, hanem összejöttek, és imádkoztak, és könyörögtek azért a munkáért, és azokért az emberekért, akik hallják majd az evangéliumot ettől a két atyafitól, és ezeknek szüksége lesz fizikai erőre, lelki erőre, védelemre, oltalomra, elrejtettségre, bölcsességre, erőre, lelki erőre, a lélek jelenlétére. Imádkoztak értük. Imádkoztak értük. Nem csak ugye hessintették őket. Olyan ünnepélyes és olyan csodálatos, amikor olvassuk, hogy és rájuk tették a kezüket. Nem csak imád, rájuk tette. Ez nem az, hogy átadtak nekik valami erőt, meg nem tudom, nem erről szól. Ez arról szól, hogy érezzétek magatokon a kezünket, és tudjátok ebből, hogy veletek vagyunk. Hogy mi, mint gyülekezet, mögöttetek vagyunk. Mi lélekben, fizikailag is egyek vagyunk szinte veletek, és ott vagyunk, ahol ti vagytok. És mi itt állunk mögöttetek, és szorítunk nektek, és az Úr előtt állunk, és esedezünk értetek, és a ti munkátokért, és ti nem vagytok egyedül ebbe a világban, mert ez a gyülekezet itt van mögöttetek. És mi komolyan veszük azt az egész munkát, amire mentek, és titeket számon tartunk, és nem felejtünk el, és várunk vissza. Ti egyek vagytok velünk, és mi egyek vagyunk veletek ebbe a munkába. Értitek ezt, testvérek? Milyen testvéri egyetértést, milyen testvéri barátság, szent közösség ez. Ebből a közösségből indul el Pál és Barnabás az első missziói útra. És aztán olvassuk, hogy ide térnek vissza. És itt számolnak be, ez a bázis, ahonnan aztán majd megint újra indulnak egy másik munkára. Most azonban azt már nem taglaljuk. Csak azt szerettem volna láttatni veletek a mai alkalommal, hogy érzékeljétek, hogy az antiokhiai gyülekezet egy missziói gyülekezet, amelyik nem csak befele koncentrál, hanem kifele is keresi az útjait. Hogyan tudnám elérni a környezetemet? És ez mintaszerű, és a Szentlélek az, aki ebbe tanácsolta őket, és minket is a Szentlélek tanácsolta, hogy hogyan misszionáljunk. Hogy ne csak az legyen, hogy elmentek a munkahelyetekre, és ott bizonyságot tesztek, ne csak az legyen, hogy a gyülekezet a létével misszionál, hanem az legyen, hogy tudatosan átgondoltam, milyen lépéseket tudunk tenni azért, nem azért, hogy megtartsuk a magyarságot, meg nem. Azért, hogy a Krisztus evangéliumát, Jézus személyét megismerjék az emberek. A megváltójukat, az üdvözítőjüket, aki meghalt és föltámadott, megismerjék és higgyenek benne. És boldogok legyenek itt a földön és utána az örökké valóságban. Mit tehetünk ezért? Nyissa meg az Úr előttünk az ő nagy bölcsességéből a tennivalók tárházát és lehetőségét. Mutasson nekünk ezekbe utat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a Bibliát. Köszönjük néked az igének a rejtett mélységeit. Első olvasása nem is gondolnánk, hogy mennyi minden fekszik és rejlik ebben az ige részben is. És olyan jó belemélyülni. Köszönjük, hogy észrevehetjük a Szentléleknek a főszerepét ebben a szakaszban. észrevetjük az ő mondani valóját, és elmélyülhetünk abban, és láthatjuk azt az akciót, ami elindul az ő kezdeményezésére, és az ő keze által, és ő által hordozottan ebben a világban, a térben és időben, a történelem színpadán. Köszönjük néked, hogy a te lelked ugyanígy munkálkodik, és munkálkodna ma is. És hiszük, hogy köztünk munkálkodott is, de munkálkodni is akar, köztünk is, de általunk is. Kérünk téged, hogy adj nekünk lelki érzékenységet, gyülekezet vezetőknek és tagoknak is, adj lelki érzékenységet a lélek útmutatására. Add meg nekünk, Urunk, hogyha valamit megértünk, akkor ne vonakodjunk azonnal teljesíteni és engedelmeskedni. És segíts bennünket arra, hogy valóban testvéri közösségként tudjunk fáradozni azért, hogy mi is missziói gyülekezet legyünk, akik nem csak magunkkal törődünk, noha magunkkal is, nem is csak a lelki testvéreinkkel szerte a világba, hanem a pogány tömegekkel is, akik körülvesznek bennünket. Hiszen neked a küldetésed az mi számunkra is, hogy általunk minél többen hallják meg, értsék meg Krisztus evangéliumát. Segíts, hogy ezt az üzenetet a tőled való, szerinted való módszerekkel tudjuk eljutatni az emberekhez. Kérünk, hogy légy segítségül és légy tanácsadónk, Urunk, minékünk is. Köszönjük néked intéseidet, bátorításaidat, figyelmeztetéseidet. Köszönjük, hogy előtted állhatunk és előtted is maradhatunk, és az úrvacsora közösségébe odaszállhatjuk magunkat most te neked. Köszönjük néked azt, hogy használni akarsz minket az emberek életébe. Kérünk, hogy használj és tégy minket erre alkalmas eszközökké. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged, hogy hordozzál bennünket. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért. Légy az ő megvigasztalójuk, légy az ő bátorítójuk, légy megerősítőjük. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmedből szolgálhatott közöttünk az is, akitől elbúcsúztunk az elmúlt héten. Köszönjük néked az ő életét, és kérünk, hogy segítsd az itt maradottakat, hogy rád figyelő, szent életet élhessenek. Köszönjük néked, hogy oda bízhatjuk rád a gyermekeinket, az újonnan jött hittanosainkat, és a régieket is. Kérünk, hogy munkálkodj a kis szíveikbe, lelkeikbe, hogy megismerjenek téged, és hívő emberek lehessenek, amikor felnőnek, de már ilyen fiatalok is lehessenek. Könyörülj meg a betegeinken, Urunk! Köszönjük néked a meghallgatott imádságokat a betegeinkért, és kérünk azokért, akik még mindig kórházba szenvednek. Kérünk, légy az ő megerősítőjük, és légy különösképpen közel a lelkükhöz, a szívükhöz, a szenvedésnek, a nyomorúságnak, a testi gyötrődésnek a pillanataiban. Légy az ő reménységforrásuk, légy az ő erőforrásuk, légy az ő vigasztalójuk, Jézus Krisztusunk, drága megváltónk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, egész társadalmunkat. Látod azt a sokféle hitetlenséget és istentelenséget, ami átjárja ezt a népet gondolkodásába, erkölcseibe, a legfelsőbb rétegektől a legalsóbb rétegeig. Könyörülj meg, Urunk, és add, hogy lássuk, hogy nekünk itt küldetésünk és feladatunk van. Segíts, hogy megismertessük veled a te igédet azokkal, akiket ránk bíztál. Ne tudjanak vádolni minket egyszer, hogy hallottuk volna, de nem hallottuk. És miattatok nem hallottuk. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd legyünk hírnökei a te drága ígédnek ebben a mai magyar társadalomban. Köszönjük, hogy oda bízhatjuk magunkat, te reád. Áldunk azért, mert meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni az úrvacsora jegyeiben, és bírják egyházunk fölhatalmazását, azok jöjjenek és részesüljenek örömmel és tiszta szívvel az úrvacsora sákramentumában. Megemlékezve Krisztusunk áldozatáról, amit értünk hozott, és egyúttal odaszánva neki szívünket és az életünket újra.
Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek azt, hogy dr. Olá Andrástól búcsúztunk az elmúlt héten, gyülekezetünk egykori presbiterétől, 67 éves korában ment el közülünk. A temetése szeptember 16-án 11 órakor a Bajai úti református temetőben volt. Isten vigasztalását, békességét kérjük itt maradott családtagjainak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmakat. Megtartjuk a hétközi alkalmainkat szép rendben. Jövő vasárnapi családi napunkat szeretném kiemelni. Szeretettel várunk mindenkit erre a napra. Isten tisztelettel kezdünk, aztán délelőtt lesz egy előadás. Dr. Tolnai Lajos nőgyógyász orvos és felesége Márti fog közénk jönni. Délután az első szolgálat, ebéd után Márti szolgálata lesz, aztán közben lesz a fiataloknak is külön program, a gyerekeknek is lesz külön program, lesz alkalom beszélgetésre. A gyülekezetünk ifjúsága is előad egy színdarabot testvérek előtt, és hát itt az udvaron reméljük, hogy addigra elkészül a tető rész is, és sikerül befejezni a munkát, nagyon remélem, és akkor már tudnánk ott kint jobban mozogni, és ott elférni. Hát készüljünk erre imádságba is. Az alkalom, tehát jövő vasárnap 9 órakor kezdődik, és körülbelül 16 óráig tart, ahogy szokott ez tartani. Hirdetem azt, hogy október elején jön a Debreceni Református Kollégiumnak a híres és régi énekkara, a Kántus. Itt lesznek Szegeden, már szombaton is a Honvéd téren lesz valamiféle alkalom, ahol a mi gyülekezetünk kórusa is szerepel, de vasárnap ide jönnek a gyülekezetbe, itt is énekelnének, és utána pedig ebédet kellene biztosítani. Körülbelül 20-22 ember jön, ebből 11 néhánynak már megvan a helye, aki szeretne még fogadni az fiatalokat, vagy akár csak egy fiatalt is egy ebédre, azt kérem, hogy jelentkezzen nálam, vagy akár feleségemnél, Zsófinál. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Akik elmennek, testvérek, azoktól azt kérném, hogy itt kint csöndesen legyenek. Ezt mindig el kell, hogy mondjam, mert valahogy elfelejtjük, de kérem, hogy csöndben legyenek, mert nagyon visszajön a hang. És ha beszélgetnek, akkor vagy menjenek oda ki, vagy a templom elé egyelőre is ott beszélgessenek. Tehát most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsora osztása, 436. énekünket keressük elő. 436, és énekeljük az első 5 versét. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.